Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy elhoztál minket, és hogy tanítasz ma minket, és hogy nem kell tőled függetlenül élnünk, és nem kell a saját gondolatainkra támaszkodnunk, hanem van bölcsesség, amely tőled jön, és amely mindennél nagyobb, és van kegyelem, amely mindenen túlmegy. És köszönjük ezt neked, úgyhogy taníts minket bölcsességben, adj Uram, főleg arról, hogy ki vagy te, és mi a mi viszonyunk hozzád, mert hiszük, hogy ez határozza meg a többi dolgot az életünkben. Úgyhogy áld meg ezt az alkalmat, szólj Uram, és vezess minket a te ígédben, és add, hogy amiket hallunk, azok ne csak egy ismeret legyen, hanem bölcsesség, és hogy használjuk is, és a te jellemedet mutassuk meg az embereknek. Téged tükrözünk minden pillanatban.
Uram.
És köszönjük neked. Úgyhogy csak áld meg majd a Szepit, ahogy beszél, a szavait, Uram, írd a szívünkbe. Áld meg a hallásunk, nyisd ki a fülünket, nyisd ki a szemünket, hogy olyan dolgokat lássunk, amiket eddig még nem. És csak áld meg ezt a néhány percet, órát, Uram. Krisztus nevében kértük. Amen. Amin. Jó kis csapat. Okay, a Sanyi, nem tudjuk most, hogy hol van. Valahol elragadtatott, és még nem jött vissza.
Mi megjött.
Eddig nem ezt tanultuk.
Ez nem feltétlen végleges elragadtatás. Ez még nincs itt. Ez még nem jött el.
János is visszajött.
Igen. János is visszajött.
Valami ismeretünk van az életben, hogy hol van.
Szuper.
Tehát azt tudjuk, hogy itt nincs.
Igen. Tehát végtelen mínusz egy helyen lehet. És a Szepi, nem tudom, biztos néhányan ismeritek, üzletből vagy máshonnan, egy zseniális elme. Igen, biztos. Én sokat tanultam tőle, nagyjából hát így egy időben tértünk meg, és Szegeden jártam 3 évig, és ott jó barátok lettünk, és sok minden élményen átmentünk. Voltunk missziós utakon is, meg mindenfele. És egyébként is tényleg nagy bölcsessége van, amit így Isten adott neki. Tényleg én nagyon sokat tanultam tőle így hozzáállásban, gondolkodásban, Istennel való viszonyról. Úgyhogy ő fog majd mondani egy üzenetet. Nekem meg van egy kicsike gondolatom egy előtte. Jó? És aztán, hát ahogy eddig, tehát hogy mondjuk kb. 9-ig tart, és utána, ha még van időnk, akkor meg beszélgethetünk, kérdéseket tehetünk fel. Azt hiszem érdemes kihasználni, hogy itt van Szepi. Úgyhogy van egy gondolat csak a római levélből. Biztos ismeritek, vagy csomóan vettétek ezt az órát, mivel a Sanyi tanította. Biztos emlékeztek erre, mert ez Róma 8-ban van, ami ugye a csúcspont. És van itt egy nagyon érdekes gondolat, ami azt hiszem olyan gondolat, hogy érdemes minden nap átgondolni. Ez egy olyan gondolat, amely az ember agyába meg se fordulna. És viszont egy olyan hogyha ezt az elmédben ott van, akkor megváltozik a hozzáállásod az egész világhoz, mindenhez. És ez a 28. vers. 8-28. Igen. Bocsánat. És azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. És ez a vers önmagában is megáll, de érdemes megnézni nyilván, hogy mi van utána is, a Róma 8-28 után, mert hát ez arról beszél, hogy minden a javunkra van. Azaz minden együtt munkálkodik, vagy összedolgozik, vagy összejátszik arra, hogy nekünk jobb legyen. És ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy Isten szerető Isten. És a szeretet az, mi a definíció Róma 14-ben? A szeretet az, nem is definíció, de a szeretet az nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet nem akar rosszat a másiknak. És azért a szeretet a legmagasabb törvény, mert lehet, hogy van egy törvényrendszer, de hogyha ha kell, akkor a szeretet törvénye fölé mehet ennek. És mert ez minden magába foglal. Az egész törvénynek ez a betöltése, ez a kiteljesedése, a szeretet. Hogy nem akarok rosszat a másiknak, sőt, a legjobbat akarom, a legjobbat akarom neki adni. És hogyha Isten nem így viszonyulna hozzánk, tehát azt mondom, hogy Isten nem szeretne, akkor mondhatnám, hogy ez a vers nem igaz. De ha elismerem, és rájövök, hogy Isten szeret, akkor ebből úgymond egyenesen következik, hogy minden a javamra van, mert Isten szeret, a javamat keresi, a hasznomat keresi, tehát nem lehet semmi se a káromra, ami az én romlásomat vagy káromat akarja. Van itt egy dolog, az ember szabad akarata, ami egy gátat tud szabni, ami vissza, hogy mondj, elzárhatja a szeretetnek az útját, de ez csak egy kapu, és ez az én döntésem is, ennyi. De csak ha kinyitom ezt a kaput, és azért van itt ebben a versben, hogy akik Istent szeretik, ha kinyitom a kaput, és mikor szeretem Istent? Hogyha először is beengedem a szeretetét az életemben, hogyha ez mit jelent a gyakorlatban? Ha elhiszem, hogy engem szeret, ha elhiszem, hogy tényleg van egy Isten, ha elhiszem, hogy tényleg ő mindent a javamra munkál, minden, ami történik, körülmény, a történések, akármi, a legjobbtól a legrosszabbig emberi nézőpontból, minden az én javamra van. Tudod, ha Isten szerető Isten, akkor mindennek az én javamra kell, hogy történnie. Mert ő nem csak egy világot teremtett, amit így elindított, és aztán az megy a maga útján, hanem ő Efézus 2:10 szerint egy pontos terv alapján mindent előre lefektetett. A szabad akaratomat belekalkulálva. És ez amit emberi, ez már túlmegy az emberi megértésen, mert hogy lehet az, hogy a szabad akarat, és mégis minden előre el van tervezve. Istennek a minden tudása tette ezt lehetővé, mert ő minden esetőséget bele tudott kalkulálni, és az ő minden tudásában előre látta ezt, mi fog történni. Tehát úgy tudja alakítani a körülményeket, hogy minden értem munkálkodjon. Ha az APEC leemel 1 millió forintot a számlámról, és annyi tartozásom van, és pont annyi volt rajta, és nem maradt más, és kellemetlenül érint, elkezdhetek idegeskedni, hogy fú, most mi lesz, de gondolkodhatok úgy ez alapján, hogy ezt Isten megengedte egy módon, és a javamra fogja munkálni. És tényleg, tudod, nem változik meg a hozzáállásom, az egész napom, az egész életem. Nem azon fog gondolkodni, hogy fú, most mi lesz, fú, most tudod, egy ilyen görcsös, egy ilyen megmerevedés, hanem oké, Istenem, nem tudom, hogy pásztorunk, jeszekende. Nem tudom, hogy ez még nem látom, hogy hogyan, de tudom, hogy a javamat fogod munkálni, úgyhogy ebbe is mit látok? Egy lehetőséget. És meg a legdurvább dolgokban is, ha meghal valaki, tudod, akár aki közel áll hozzám, abban is ugyanez, hogy valamit Isten meg akar ezzel mutatni nekem. És ha az életet nem úgy látom, hogy csak ennyi, hogy megszületünk és meghalunk, hanem látom a teljes képet, hogy itt van egy örökké valóság, és ez az élet, ez a pár év, ez csak egy billiómod, trilliómod része az egésznek, akkor lehet, hogy más lesz a hozzáállásom, mert igen, számít, hogy mit érek el ebbe az életben, mit csinálok, mit döntök, nagyon is fontos, de a nagy képből, az egész életemből lesz csak egy nagyon pici szelet, és fontos, hogy lássam, fontos, hogy ne csak ebben a világban gondolkodjak, ne csak ebben az időben gondolkodjak, és ahogy Jézus ezt sokszor mondja a Lukás 16-ban a hamis sáfárnál, aki okosan cselekedett, mert lemondott a jelenlegi hasznáról, hogy későbbiekben élvezhesse az áldásokat, vagy a hasznot. Tehát, hogy így kell látnom, mert különben nagyon nehéz ezt Róma 8.28-at értenem, mert ez nem emberi nézőpont szerint való, ez csak, most kimond, csak a Szent Szellem által érthetem meg. Emberileg ezt soha nem fogom érteni igazából. Ha természeti szinten akarom megérteni, soha nem fogom, és tényleg így, ez így érthetetlen. De Isten az, aki mindent eltervezett, mindent az én javamra, mindent úgy alakít, hogy jó legyen nekem. És hogyha akár így ébredek fel reggel, hogy erre gondolok, ha valami történik valami kemény dolog, egy nehéz döntés előtt állok, vagy valami tragédia történik, és erre gondolok, az megváltoztatja az egész életem. Az ilyen leírhatatlan hatása van. És pont ez Róma 8-nak az utolsó fele azt mondja, hogy mi annak a következménye, hogy Isten szeret. Tehát, hogyha Isten mindent a javamra munkál, akkor valami lehet ellenem? Valami munkálkodhat ellenem? Akkor nem, mert azt mondja, minden. A minden az egy olyan halmaz, amiben minden beletartozik, és a többi az egy üres halmaz. Tehát hogy abban semmi nincs. Tehát ami ellenem munkálkodik, abban nincs semmi. Nincs semmilyen halmazelem. Tehát, hogy most matematikailag így mondanám. Tehát ez egy üres dolog. Tehát, ha a kettő nem lehet igaz, ugye, ez persze a hegeli filozófiát el kell dobnunk, hogy két dolog lehet egyszerre igaz és hamis, de a világ az úgy működik, hogy vagy valami igaz, vagy valami hamis. És hogyha, aki most így belementem ebbe, de igazából, hogyha minden ellenem munkálkodik, akkor nincs semmi, ami ellenem munkálkodna. És ez ott van ezt elmondja a 31. vers. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha Isten velem van, értem van, akkor ki lehet ellenem? Mi lehet ellenem? Az ördög ellenem lehet? Ő ellenem akar jönni, de Isten még azt is a jóra fordítja. Ez 1 Mózes 50:30. vers, hogy Isten a gonosz gondolatokat, az ellenségünk gonosz gondolatait vagy tetteit a javunkra fogja fordítani. Erre mondják, hogy unbelievable, tehát hogy ez hihetetlen. És aztán ugyanúgy, nincs senki, aki károsztathat, nincs senki, aki elszakaszthat engem Jézus szerelmétől, Istennek a szeretetétől, semmi. Minden értem van, és ezt még egyszer mondja a 36. versben is, és aztán 39. 38. pedig aztán leírja azért, ha valaki még kételkedne, hogy mi az, ami nem választhat el. És igazából mindent felsorol, semmi. Tehát semmi nem választhat el. Úgyhogy, ha ezt végig gondolva, ha ez a gondolkodásom alapja, akkor minden döntésem, mert ez mindent, amit, és tudjátok, az érzelmeim követni fogják, arra az érzelmek válaszadók, az érzelmek arra adnak választ, amit gondolok. És úgy kell gondolni az érzelmekre, mint egy ilyen nagy, hogy mondjam, egy ilyen nagy görgeteg, hogy így megy. Na, oké, egy hajó, az jó például, egy nagy hajó. És az követi a gondolataimat. És amikor megváltozik a gondolkodásom, az érzelmem nem azonnal követi, mert egy nagy hajó így lassan fordul meg. És de aztán be fog fordulni, és menni fog utána. De épp ezért nem hallgatok az érzelmeimre, hanem csak erre a szilárd tényekre. És hidd el. Ciao. Az érzelmeim, és az egész életem követni fogja ezt. Oké? Okay. Úgyhogy ez egy olyan gondolat, ami kicsit mély volt, kicsit, de hiszem, hogy ez érdemes. Úgyhogy, amen.